Folytatódik az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja. Hamarosan szó lesz arról, mivel szennyeződött az orosz nyersolaj, ami miatt több állam, illetve cég, így például a MOL is leállította átvételét.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja, az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A GVH karterező napelem telepítő cégeket bírságolt meg. A vonalban Kisernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke. Üdvözlöm!
Szép jó napot kívánok!
Mire lehet, illetve mire kell figyelni, hogyha valaki nem akar pórul járni? Természetesen egy magánszemély esetében más a helyzet, mint egy cégnél vagy egy önkormányzatnál, de hogy lehet megállapítani, hogy egy kapott árajánlat, illetve az abban szereplő összeg reális?
A legegyszerűbb megoldás, hogy a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség honlapján található ajánlatkérő modult kitölti az érdeklődők. Itt több mint 300 tagvállalatunk áll az érdeklődők rendelkezésére. Egy egyszerű adatlap kitöltésével több tíz ajánlathoz lehet jutni. Különböző műszaki megoldásokat fognak a tagvállalataink ajánlani. Ezekben vannak olcsóbb és magasabb áru megoldások, viszont egy nagy merítést kaphatnak arra az érdeklődők, hogy milyen árszinten lehet megvalósítani a napelemes beruházását.
Mitől függ, hogy, mint említette, olcsóbb vagy drágább a kivitelezés, illetve ez a projekt? Mi okozza, illetve mi adja az árkülönbséget?
Ugye maga az, amit szeretnénk csinálni, az egy napelemes villamos energiatermelés. A napelemes villamos energiatermelésnek meg különböző műszaki megoldásai vannak. A legegyszerűbb és legolcsóbb megoldások, akkor, hogyha egy egyszerű tetőszerkezet, hogy van egy irányban áll, keleti, déli, nyugati tájolással, és egy síkon van. Hogyha mondjuk például több tájolással van, vagy tagolt a tető, akkor egy kicsit több tartó szerkezet kell, vagy ha időszakosan árnyékolt a tető, akkor érdemes akár egy teljesen optimalizálós megoldást választani. Tehát vannak nagyon sokféle megoldások, mindig arra speciális igényre kialakítva, amire a megrendelőknek szüksége van. Ezen kívül vannak természetesen minőségbeli különbségek, vannak olcsóbb megoldások, illetve vannak magasabb műszaki tartalommal bíró berendezések. Hát ugyanúgy, hogyha egy autót veszünk alapul, az autóból is lehet kapni már 2-3 millió forintért egy autót, meg ugye ennek a 10-szeresére is, vagy 100-szeresére is. Tehát más a megoldás. Egy biztos, hogy a napelemes rendszereket azért telepítünk, hogy ezzel pénzt termeljünk. Ugye egy napelemes rendszernek minden kisebb beruházási költsége, de megfelelő műszaki tartalommal és minőségben kivitelezve 8-10 éve megtörülése, és onnantól kezdve a napelemes rendszer 30-40 éves élettartamában ingyen fogja nekünk biztosítani az épületnek a teljes villamos energiaellátását. Érdemes jól megfontoltan dönteni, mert ez az utáni döntésről lehet.
Van-e különbség a napelemek között? Ugye régen mondták, hogy vannak távol-keletről származó olyan berendezések, amelyek nemhogy 8-10 évig, de csak néhány évig bírják, vagy talán addig sem, és ezzel ellentétben mondták, hogy Nyugat-Európából, mondjuk Németországból drágábban, de sokkal nagyobb élettartamú, sokkal megbízhatóbb eszközöket, napelemeket lehet beszerezni. Szóval van-e különbség gyártó és gyártó között, legalábbis amit itt Magyarországon el lehet érni?
Természetesen van különbség gyártó és gyártó között. Én azt gondolom, hogy a piacon kapható mai napelemek, legalábbis a magyar piacon kapható napelemek döntő többsége megfelelő műszaki színvonalat képvisel. Ázsiai termékettől nem törzszerű félni, vagy nem érdemes félni, mert üvegtermelésének a döntő többsége Ázsiában, Kínában, Tajvanon és egyéb országokban készül. Tehát mondjuk az európai napelemeknek a zöme is gyakran használ ázsiai alapanyagokat, és akkor abból szarít össze a modulokat. Egy biztos, hogy az európai gyártás egy magasabb minőségellenőrzést akarhat, de azt kell tudni, mondjuk a piacvezető napelemgyártók mindegyike valamilyen ázsiai gyártó. Tehát nyugodtan lehet választani őket. Amit például a tagállalatok forgalmaznak napelemeket, szinte kivétel nélkül tudom mondani, hogy nyugodtan választhatják. Napelemekben egyébként azt kell tudni, hogy vannak különböző teljesítményszintek. Nem biztos, hogy érdemes a legnagyobb, a hatékonyságú, legnagyobb teljesítményi modelleket választani. Egy standard napelem, mondjuk egy tollikristály, most 280 wattos, és mivel ez a standard, ezért ezt lehet a leggazdaságosabban és legolcsóban kapni. Lehet kapni már akár 300-400 wattos napelemeket is, ugyanekkor a felületre, ebben az esetben viszont meg kell fizetni ezt a prémium felárat. Ebből is adódhat mondjuk egy napelemes rendszernek a beruházási különbsége. Amennyiben rendelkezésre áll megfelelő tetőfelület, akkor célszerű inkább a kevésbé nagy teljesítményű napelemeket választani, mert ugye csak az egyetlen előnyünk van egy nagyobb teljesítményű napelemmel, vagy kisebb helyre fognak elférni. Egy napelem modul, egy 60 cellás modul, az durván 1,6 négyzetméteres. Ha van helyünk a tetőn, akkor ez mindegy, hogy most az 1,6 négyzetméterre 280 vagy 400 volt esik.
Köszönöm Kisernőt, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnökét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Több állam olajipari cége elsőként Németország és Lengyelország állította le a kőolajvezetéken érkező orosz kőolaj importját. Az iparági szakértő szerint erre a nyersanyag túl magas klórtartalma miatt volt szükség. Az elmúlt napokban Ukrajna is a korlátozás mellett döntött, illetve így tett a MOL is. A magyar vállalat közleménye szerint ideiglenesen függesztették fel a kőolaj átvételét a Barátság vezetéken. Mint írták, bár a beérkező nyersanyag eddig megfelelt a minőségi elvárásoknak, ennek ellenére átmenetileg felfüggesztik a kőolaj átvételét. A hazai finomítóba nem kerülhet szennyezett nyersolaj. Kiemelték azt is, hogy folyamatosan vizsgálják a Barátság vezetéken érkező nyersanyag minőségét, és nem engedik, hogy nem szabványszerű kőolaj jusson Magyarországra. A felfüggesztés azonban semmilyen formában nem érinti a MOL finomítóinak működését, hiszen az Adria vezetéken keresztül, illetve a rendelkezésre álló készletekből el tudják látni a finomítót. Az országba érkező üzemanyag minősége továbbra is kiváló marad, írta a cég közleményében. Az első hírek után Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét, Czvik Dávid kérdezte.
A hírek szerint nagyon magas az úgynevezett klór tartalma ennek a kőolajnak. Különböző klórvegyületeket használnak ugyanis a kőolaj kitermelése során, ami belekerülhet magába a kőolajban is, azonban a szállítás előtt az eladó cégek ezt a klort kivonják, illetve más technológiákkal semlegesítik a kőolajban, ugyanis ez a magas klórtartalom komoly korróziót okozhat a kőolaj feldolgozása során, gyakorlatilag a finomítói egységeket teszi tönkre.
Mennyire rendkívüli ez az eset, tehát előfordul-e ilyen?
Ez nagyon ritkán történik, hiszen a kőolaj minőségét az eladók rendszeresen ellenőrzik az eladás előtt. Ezért is meglepő az, hogy ilyen magas klór mennyiséget találtak az orosz kőolajban. A hírek szerint egyébként a szokásos 1-2 ppm helyett körülbelül egy 300-350 ppm-es klórmennyiséget mértek. A ppm egyébként egy egységet jelent millió molekulára vetítve.
Ez a mostani jelenség és az import leállítása, melyben egyébként Lengyelország és Németország is részt vesz, tehát ők állították le ezt az importot, ez mennyire lehet jelentős az európai piacot nézve?
Az orosz kőolaj az európai piacon körülbelül 20%-os részesedéssel bír. Valószínűsítem azt, hogy ezek a finomítók néhány napig nem fogják ezt a kőolajat feldolgozni. Néhány napot ígértek egyébként az oroszok is arra, hogy a problémát orvosolják. Én azt gondolom, hogy rövid távon lehet ennek némi árhatása elsősorban az urál típusú kőolaj árára, illetve adott esetben néhány vevőt elbizonytalaníthat azzal kapcsolatban, hogy az orosz kőolaj minősége mennyire stabil és mennyire megbízható. Hosszabb távon szerintem azért ennek a jelenségnek nem lesz hatása.
A most érintett társaságokon túl lehet-e más érintett?
A jelenséget a Barátság kőolajvezeték északi részén tapasztalták először. A MOL is jelezte, hogy ő náluk is ez a klórtartalom megnőtt. Érdekesség, hogy a Barátság kőolajvezeték déli részén lévő cseh finomítók egyelőre nem éreztek ilyen problémát. Igaz, hogy ők gyakorlatilag a csőrendszer végén vannak, tehát elképzelhető, hogy ebből a szennyezett kőolajból hozzájuk nem került. Azt gondolom, hogy az oroszok ezt egyébként néhány napon belül meg fogják tudni oldani, és hogyha ez így van, akkor gyakorlatilag ez nem jelent fennakadást az ellátásban, és az ország kőolaj ellátása, illetve feldolgozott termék ellátása is biztosított lesz.
Plecser Tamást, az Erste Bank szakértőjét hallották. Moszkvában pénteken újságíróknak Igor Gyomin, a Transneft orosz olajszállítási vállalat elnökének tanácsadója azt mondta, büntető eljárás indult a Barátság kőolajvezeték olajának szándékos beszennyezése miatt. A vezetők közölte, Szamarában több magáncégnél tartottak házkutatást. A tisztségviselő szerint kimutatták, hogy a szerves klórvegyületek az olajat kisebb termelőktől begyűjtő Szamaranyeft Terminál magánvállalat felügyelete alatt álló mérőállomásokon került a vezetékbe. Pekingben az Egyövezet Egy út fórumon tartott sajtótájékoztatóján az ügyről beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnök is, szombaton vizsgálat megindítását szorgalmazta. Az orosz energiaügyi minisztérium később közölte, hogy Alekszandr Novák tárcavezető vizsgálóbizottságot állított föl. Oroszország a tervek szerint 2 héten belül stabillá teszi az Európába irányuló kőolajellátást a vezetéken keresztül. Vlagyimir Putyin azt mondta, tudatában vagyok a történteknek, a részletek azonban ismeretlenek előttem, ahhoz ugyanis, hogy tudjuk, mi történt, vizsgálatot kell lefolytatni. Az orosz elnök szombaton azt ígérte, ha a jelenlegi vizsgálatok nem járnak eredménnyel, akkor a különleges szolgálatokat is bevonják a folyamatba. Jelenleg az orosz szövetségi hatóságok vezetői és helyettesei, beleértve az energiaügyi, valamint az ipari és kereskedelmi minisztérium, a szövetségi versenyhivatal, az ásványkincsek kitermelésével foglalkozó orosz állami ügynökség, a szövetségi környezetvédelmi műszaki és nukleáris ellenőrző szolgálat, a szövetségi műszaki szabályozási és mérésügyi ügynökség és a Transznyeft vesz részt a vizsgálatban.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja, az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág ezzel véget ért, a szerkesztő műsorvezetőt, Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!